Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 135. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 489. dicséretünket énekeljük. 489. dicséretünket énekeljük el mind a négy versével. Az első verse így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Jelenések könyvéből olvassuk. János Jelenésekről írott könyve 20. részéből a 11. verstől a 15. versig Így olvassuk Isten írott igéjét. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá halottakat, akik ő benne voltak. És a halál és a pokol is kiadá halottakat, akik őnáluk voltak. És megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetteték. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, imádunk téged, aki örökkön örökké élsz, és hódolunk előtted, akinek tekintete elől egyszer eltűnik a föld és az ég, és aki magad elé állítod az egész mindenséget az utolsó ítéletre. Magasztalunk téged, aki már most is ránk tekintesz, és most is ígéd által, lelked által megítélsz bennünket. Köszönjük néked, hogyha a mai napon is ezt cselekszed, mert te nem csak megítélsz, hanem közlöd velünk a te drága kegyelmedet is az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük néked, hogy ma még ezen a földön élve van lehetőségünk arra, hogy őt megragadjuk, ami üdvözítőnket, és benne miénk legyen az örök élet. Köszönjük néked, atyánk, hogy örvendezhetünk most te előtted, és magasztalhatunk téged. Kérünk arra, hogy szólítsd meg a mi szívünket, a mi életünket, beszélj velünk az igén keresztül, amit ma elkészítettél a számunkra. Kérünk téged arra, hogy add szent lelked a tanítónak, hogy hirdethesse világosan a te drága szavadat, drága üzenetedet, az életnek beszédét. És kérünk téged arra, hogy adj szent lelkedet a hallgatóknak is, hogy mi pedig meg tudjuk érteni, szívünkbe tudjuk zárni, és hinni tudjuk mindazt, amit mondasz nekünk. Ó, Úrunk, kérünk, hogy mindazáltal, ami ma is elhangzik, formáld a mi életünket, formáld a mi szívünket, formáld családjainkat, formáld gyülekezetünket, hogy egyre inkább téged magasztaló és téged dicsőítő emberekké válhassunk. Kérünk téged arra, hogy vonjál bennünket most magadhoz közel, és add meg, hogy veled járhassunk, a veled való szövetségünket megerősíthessük. Köszönjük néked azt, hogy te lehajolsz hozzánk, és megáldasz bennünket neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 173. énekünket. 173. A 173. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.
Hallgassátok meg, kedves testvérem, Istennek igét, amelyik írva találhat a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének 19-től a 31. terjedő versekben. Hogy miképpen van megírva Istennek hozzánk való szent szava, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének 19-től a 31. terjedő verseiből, hallgassuk meg alázatos szívvel és lélekkel. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és spatyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű kódus, aki az ő kapuja elé volt vetve fekélyekkel tele. És kívánt vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljöve nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a kódus, és vitették az angyaloktól az Ábraham kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemettették. És a pokolban felemelte az ő szemeit kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És kiáltván mondta: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötröttetem-e lángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi köztünk és ti köztetek nagy közbenvetés van, úgyhogy akik akarnának innen ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amasz: Kérlek azért téged, atyám, hogy bocsássál őt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta néki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki: Ha Mózes és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Ha Mózes és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Kedves testvéreim, többféle járva, sok emberrel beszélgetve, meglepő az, hogy az embereknek nagy többsége úgy el van foglalva mindennapi élettel, tanulással, munkával, feladatokkal, családdal, gyerekneveléssel, diplomaszerzéssel, valamilyen gondokkal, problémáknak a megoldásával, hogy a legfontosabbra, a lelkükre, az üdvösségükre nem jut idő. Minden fontosabb, mindennel törődnek, csak a legfontosabbal, az örökké valósággal, a lelkükkel, az üdvösségükkel nem törődnek. Gondtalanabb életet élnek, nem törődöm életet élnek, a lelkük szempontjából. Ilyen nem törődöm, gondtalan életet élt a felolvasott igei textusból ez a gazdag ember. Mit is tudunk meg erről az emberről? Egyrészben az, hogy nincsen neve, nem nevezi meg a Szentíró a nevét. Nem mondja meg Jézus, hogy hogy hívják. Talán azért, hogy mindenki belehelyettesítesse a nevét, hogy vajon sokszor nem úgy gondolkodok, vajon sokszor nem úgy élek, vagy nem olyan értékrend szerint élek, mint ahogy a bibliai történetben a gazdagról szó van. Azt hallottuk az ígéből, hogy ez az ember minden nap bíborba és spatyolatba volt öltözve. A legdrágább, a legelőkelőbb, a legdivatosabb holmikba, ruhákba öltözködött. Ki akart tűnni, fel akarta vonni a figyelmét magára. Különbnek akart látszani a többinél, hogy nézzetek rám. Én kiemelkedő ember vagyok, én egy példamutató ember vagyok, irigykedjetek csak rám. Aztán azt is megtudjuk róla, hogy minden nap dúsan vigadozott. Nem csak ünnepek alkalmával volt az ünnepi asztal, hanem minden nap dúsan vigadozott. Minden nap kiemelten a legjobb ételeket evett. És a harmadik dolog, amit megtudunk róla, hogy nem törődött a mellette élő emberekkel. Ott volt Lázár, ott voltak mások, és csak magával törődött, csak magával volt elfoglalva. Ennek az embernek nem az volt a hibája, a baja, a problémája, hogy gazdag ember volt, még csak nem is esetleg, ahogy viszonyult a dolgokról, hanem azt, ahogy elfoglalta, hogy maga körül forgolódott, amilyen hedonista, énközpontú, egocentrikus életet élt. Nem törődött senkivel és semmivel, csak azzal, hogy minden nap egyen. Így is mondhatnánk, hogy a hasa, az élvezetek, a gyönyörű élet, a gyönyör volt az élete középpontja, és e körül forgott az egész élete, az egész gondolkodása, az egész mentalitása és értékrendszere. És testvéreim, eszünkbe jutott erről a gazdag emberről Jézusnak egy másik példázata, a bolond gazdagnak a példázata. Akinek bőséges termése lett, aki előre eltervezte, hogy majd új nagy magtárakat, betakarítása alkalmas épületeket, a gabona számára nagy épületeket építek, milyen jó lesz, nem kell gondolkozzak az életem hátövő részéről, minden nap élete gondtalanul, és azt mondja Isten, hogy bolond. Még az éjjel elkérem a te lelkedet. Mert az ember lehet, hogy sok mindent eltervez, az Istent kihagyva a figyelemből, az értékéből, csak magával, csak az emberi lehetőségekre számítva rendezi be az életét, és utána pedig nem úgy alakulnak, ahogy szeretné. Tehát Isten nélkül, énközpontú, hedonista, gyönyör, élfajhászó életet élt, és ez volt ennek a gazdagnak a baja. Ennek ellentéte volt egy másik ember, akit megnevez az ige, Lázár. A Lázár neve az Eliézer névből ered, Isten irgalmas, Isten kegyen, Isten gondviselő Isten. Innen ered az ő neve. Azt tudjuk róla, hogy ez az ember koldus volt. Könyöradományból élt, halálos beteg volt, fekélyekkel volt tele a teste. Iszonyú fájdalmai lehettek. Aztán azt hallottuk róla, hogy oda volt vetve, oda volt dobva a gazdag kapujához. Nem oda tették, mint ahogy általában kódusokat letették a templom ajtajához, vagy a különböző bejárati kapukhoz, hanem oda volt dobva, oda volt vetve, na te szerencsétlen valahogy elhoztunk, legyél már ide, itt. És aztán akkor, amikor szeretett volna enni, jól lakni, nem is valamilyen előkelő ételt a gazdagnak az asztaláról, hanem csak valami lehullott morzsalékokat. Abban az időben az volt a szokás, hogy volt egy nagy asztal, vagy esetleg, aki olyan volt a ház, akkor egy föld közepére, egy ilyen kisebb asztalra letették egy nagy tál ilyen mártást, és akkor ilyen lepényeket sütöttek, és akkor törtek egy darab lepényt, belemártották a mártásba, és úgy evett mindenki. De a lepényből maradtak meg ilyen kisebb darabok, amit nem mártottak bele a mártásba, és ezeket leszokták dobni a földre, hogy a kutyák egyék meg. Vagy félre tették, és akkor valakinek odaadták egy szegényebb családnak. Ez a Lázár ezzel a darabbal, a maradékokat szerette volna megenni. Ezzel szerette volna megtölteni a hasát. És még ezt sem kapta. És akkor, amikor az emberek könyörtelenek voltak, amikor ledobták, nem törődtek vele, akkor jöttek a kutyák, és nyalták a sebeit. Enyhítették az ő fájdalmát. Úgy elgondolkoztam rajta, hogy vajon, ha mi lennénk, vagy én lennék a Lázár helyzetében, mit tettem volna? És mit tesznek általában az emberek, hogy a Lázárhoz hasonló helyzetbe kerülnek? Hát elsősorban biztos nagyon szitkozottak volna, káromkodtak volna, szitták volna az embereket, szitták volna a rokonságot, szitták volna a szülőket, akikhez tartoznak. Aztán a mai világban biztos nagyon sokan ebben a helyzetben, vagy ehhez hasonló helyzetben szitták volna a kormányt, hogy ez meg ilyen, meg olyan, meg nem gondoskodik rólunk. Vagy szitták volna az egyházat, azt a felekezetet, ahova tartoznak, hogy miért nem élénkebb a diakoniai munkája, miért nem karolnak fel jobban engem. És szitták volna biztos embereket, helyzeteket, körülményeket, intézményeket, mindent szittak volna, vagy szittunk volna, vagy szidnánk ebben a helyzetben. Ez a Lázár nem így tette. Senkit, semmit nem szidott, nem káromkodott, nem lázadozott, rosszat nem, meg se nyitott a száját. És vajon miért van ez? Honnan volt ez lelki ereje? Hát elsősorban azért, mert felfele tekintett Isten fele. Tudta azt, hogy majd mindenkinek az élet egyszer lejár, előbb-utóbb, az az időszak, amit Isten kimért a földi tartózkodásra, és majd meg kell jelenni Isten ítélőszéke előtt. És tudta, hogy neki Istenbe kapaszkodva, hogy neki üdv bizonyossága volt. Biztos volt abban, hogyha meghal, akkor neki helye van Isten országában, mennyországba kerül. És ez az Istenhez való tartozás, az üdvösségnek a tudata adott neki lelki erőt ahhoz, hogy ilyen helyesen, Krisztus módon, krisztusi módon tudott eljárni, élni és magatartást tanúsítani. Ez van, ami az emberek szeme előtt van. Igen ám, de egyszer majd jött a halál. Lejárt az életük. Azt olvassuk az égében, hogy meghalt hamarabb Lázár, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelére. Tudjuk azt, hogy amikor az ember meghal, akkor a lélek, a pneumája elhagyja a testet. És a Krisztushoz való viszonyának a függvényében, vagy a mennyországba, vagy a Krisztus nélkül él, akkor a pokolba kerül. És ez a Lázár, ennek a lelke, a pneumája, amit kilehelt a halála pillanatában testéből, ez Isten országába került, a mennyországba, amit paradicsomnak is neveznek, vagy Ábrahám kebelének is, mint ezen a helyen a Szentírásban. Oda került ez a Lázár. Aztán majd telt az idő, és meghalt a gazdag is. És oda van írva a Szentírásban, és eltemették. Milyen érdekes, biztos sokan, amikor ott voltak a temetésén, na ez milyen jól járt ez az ember, milyen jól élt ez az ember. Bárcsak én is itt tudtam volna élni, milyen boldog, milyen jó életet élt ez az ember. Még sokan lehet, hogy irigyelték is ezt a gazdagot. Igen ám, de az ő pneumája, az ő lelke, amikor elhagyta a testet, az a pokolba került. Na most testvéreim, amikor akik Krisztus nélkül istentelenül halnak meg, azoknak a lelke, a pneumája, az Abyssosba, Seolba kerülnek. A túlvilágnak, a pokolnak, a birodalma gyűjtőszava. A Seol, amelynek a része az Abyssos. Az Abyssosba, pokolba kerül a lelke, akik Isten nélkül éltek ezen a földön. Majd, amikor Jézus visszajön ítélni, ítéletet tartani, akkor ezek az Abyssosból is majd meg kell jelenjenek Isten ítélőszék előtt ítéletre, és az ítélettartás után, amit hallottuk a Bibliaolvasásban, cselekedetek megítélése után, pedig nyerik el a végső jutalmukat, a végső büntetésüket, de akkor már végérvényesen, teljesen a gehennába kerülnek. Ez a végleges fogalma a halál az ítéletbe taszított embereknek. És felnyitotta az ő szemeit a pokolba, kínokban lévén, lángokban volt. Sokféleképpen próbáljuk elképzelni, milyen lehet a mennyország meg a pokol. Nem tudjuk elképzelni. Az ember próbálja a maga korlátolt értelmével ezt elképzelni, bármilyen jó a fantáziája, de nem tudja elképzelni. Azt mondják, hogy talán az egyik legnagyobb kín, gyötrődés. A pokolban nem is testi, nem is fizikális gyötrődés, kín, hanem olyan lelki kín, meg gyötrődés, amit az ember fel se tud fogni. Meg lát át a mennyországba. És azt mondta valaki, az egyik legnagyobb gyötrődés, az egyik legnagyobb lelki kín az, amikor látja, hogy élnek, hogy vannak az üdvözült emberek a mennyországban, ő pedig itt van a pokolban, és milyen lehetőséget szalasztott el. Pedig lehet, hogy hallotta a prédikációkkor, hogy neki is van lehetőség a mennyországba kerülni, de ezt elmulasztotta. És maga azt, hogy mit mulasztott el, ez az a legnagyobb gyötrődés az ő számára. És amikor meglátta ez a gazdag Ábrahámot és Lázárt annak kebelén, ilyen képletes beszéd, közel-keleti beszéd, akkor is szeretett volna Lázárnak parancsoltatni, mint ahogy a földön szokott lenni. Ugyan küldje el Lázárt, jöjjön ide, mártsa be a kezét vízzel, vagy az ajkaimat hűsítse meg, mert iszonyú gyötrődéseim, kínjaim vannak. Szóval Ábrahám nem lehet átmenni, le van zárva. Hogy mondja a prédikátor könyve, a fal, a kidől, ott maradt. Itt a földön lehetett eldönteni, hogy mennyország vagy a pokolba kerül. Már nincsen lehetőség átmenni, nincsen tisztított tűz, nincsen levezeklés. Szentírás szerint nincsen. Ha Krisztus nélkül éltél, istentelenül éltél, akkor a pokolba kerülsz és ott maradsz. Nem lehet átmenni. Nincsen átol menetel. Itt kell dönteni, itt a földön, amíg itt élünk. És ezt valahogy nem tudta felfogni a gazdag. Ezt nem tudta valahogy megérteni. Akkor tovább elkezdett beszélgetni. Tovább kezdte mondani, hát jó, lehet, hogy nem lehet, de akkor azért van a földön nekem 5 testvérem. Menjen vissza, küld vissza feltámadás által, valami csoda által, küld vissza Lázárt, és figyelmeztesse a testvéreimet, 5 testvéremet, hogy hát térjenek meg. Ne kerüljenek ide a pokolba. Felelősség érzet kezdett lenni benne. Olyan érdekes testvéreim ez, mert sokszor a magyar népre az a jellemző, hogy ha már ide kerültem, akkor legalább ők is kerüljenek itt. Az én kecském meghal, a szomszéd kecské is tűnjön el. Ne, a szomszédnak se legyen kecskéje. De benne meg ott volt a lelkismert furdalás. Már beleestem abba a bajba. Nem tudok már változtatni rajta, legalább másik kerüljön ki. Ha már én elkároztam, de legalább a másik testvérem jusson a mennyországba. Mondja el, hogy mi van. így döntsenek, javuljanak meg, változtassák meg az életét, fogadják el Isten bocsánatát, kegyelmét, kezdjenek új életet. És azt mondta Ábrahám, nem lehet. Van nekik mózesiké profétájuk, azaz van nekik szentírásuk, hallgassanak a szentírásra. Mert a szentírásra nem hallgatnak, akár a hirdetett, akár az olvasott ígére, akkor azt sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. És mennyire így van? Nagyon sok ember mondja azt, van egy nagybátyám, és vele is szoktam erről beszélgetni, hogyha majd, ha meglátná Jézust, akkor majd hinne benne, akkor majd szerinte rendezni be az életét, mint ahogy a Biblia is elvárja ezt tőle. Ha feltámadna, ha meglátná. És sokan várnak valamilyen rendkívüli csodát az életükbe, valami természetfeletti dolgot, ahhoz, hogy majd megtérjenek és az életüket is revideálják. De ott van egy történet, amikor Jézus Máriának és Mártának a testvérét Lázárt, a negyednapos halottat feltámasztja, ott vannak a jeruzsálembeliek, nagyon sokan látják, a szemük láttára azt, hogy ez a bomló félben lévő ember feltámadt, kijött a sírba, eloldották a köteleket, levették a keszkenyőt az arcáról, és mégis a legtöbb ember úgy tért vissza Jeruzsálembe, hogy nem hitt Jézusban. Nem fogadta el. Mert a hit nem látásból van, hanem hallásból van, hogy olvassuk a Római Levél 10. résznek 17. verséből. Tehát senkit még a látás, senkit még a kézzelfogható tapasztalat nem tudott meggyőzni. A hit hallásból van. És ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És ezt valahogy nem tudta a gazdag felfogni. Hogy Isten azt várja el, hogy itt, amíg élünk, úgy rendezzük az életünket. Sok gond van, sok nehézség, sok kihívás van. És hogy telik az idő, egyre több, egyre jobban rohan az élet. Egyre több gondok vannak, egyre több probléma van, egyre fontos dologra nem jut nekünk idejünk, egyre több dologra, ami nagyon fontos lenne, és a legfontosabbra is sokszor nem jut, ami pedig a lelkünket illeti. Isten pedig azt akarja, hogy újrendezzük, hogy a lelkünkkel is törődjünk, hogy fogadjuk előtt, hogy ne jussunk a gazdagnak az állapotába és a helyzetébe. Csendesetekre szoktunk járni a fiatalok a szülőfalumba, mindig ilyen hegyekben megyünk, különböző helyekre, ilyen sátortáborba, és ilyenkor több bibliaóra van, imaórák vannak, kirándulások vannak, játékok, nagy foci meccsek vannak, és akkor ilyenkor sok bibliaóra, meg beszélgetés alkalmával elkezdünk beszélgetni a lelki dolgokról, és ilyenkor Istennek kegyelmének köszönhetően többen jutnak hitre, többen térnek meg. És egyszer egy fiatal fiú hozzám jön, és mondja, hogy látom, hogy ez is megtért már. Látom, hogy Sanyi barátom is megtért, meg János is megtért. Én is tudom, hogy meg kéne térjek. Én is szeretnék megtérni. Szeretnék bűnreimre bocsánatot kapni. Szeretnék én is a mennyországba kerülni. Olyan rettenetes úgy élni, hogy félek, hogyha meghalok ma éjszaka a sátorba, akkor elkárhozok. Mondom, akkor gyere, imádkozzunk. Hát van lehetőség, itt van az üdvesség napja. Kegyelmet. Miért? Mi gátol meg abban, hogy átadjad az életedet Istennek? És azt mondja, tudod, még fiatal vagyok. Úgy szeretnék szorakozni, úgy szeretnék magamat kiélni, megvalósítani magamat. Aztán majd később, amikor már megöregszek, amikor már nyugdíjas éveimet fogom járni, majd akkor majd döntök. Hát ki szeretném élni magamat. Az életnek habos oldalát meg szeretném szerezni. Majd később döntök. Aztán elment ez a fiatal fiú még két csendes hétre, és katona voltam, amikor kaptam még csak barátnőm volt, a későbbi feleségemtől egy levelet, és elmondta, hogy képzeld el, hogy ez a fiatal fiú, ahogy jött ki az üzletből, hirtelen összeesett, és meghalt. 10 éves fiatal fiú. Már nem volt lehetőség. Nem érte meg a nyugdíjas kort, amikor majd döntetett volna Krisztus mellett. Isten pedig azt várja el, és azt akarja, hogy ma, amikor az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Ő, mikor hív, akkor azt tudjuk mondani, jövök, Uram. Mert szeretnék veled élő közösségben élni, tőled nyerni erőt itt ezen a földön. És szeretnék úgy élni közösségben veled, Krisztusom, hogy majd halálom pillanatában a te országodba kerüljek. És úgy éljek itt ezen a földön, hogy tudhatom, hogy bármi történjen velem, nem mindig azt nézem, hogy kit meg mit, hogy lehetne szidni, panaszkodni, hanem az a tudat van bennem, hogy bármi történjen velem, nekem örök életem van. és ez ad nekem lelki erőt, ez ad nekem tartást minden helyzetben és körülményben. Isten végezze el mindannyiunk életében, hogy ilyen Krisztusra figyelő, általa tartalmas életet élő, és majd az ő országába kerülő gyermekei tudjunk lenni. Amen. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus, hogy érettünk, eljöttél erre a földre, és köszönjük, hogy tanítottál és életedet feláldoztad azért, hogy a te keresztván kiontott véred által nekünk bűnbocsánatot, szabadulást adjál. Azt akarod, hogy minket megigazítsál. Azt akarod, hogy itt ezen a földön tartalmas életet éljünk, boldog emberek tudjunk lenni. Úgy szeretnénk tőled bocsánatot kérni azért, mert sokszor úgy érezzük, hogy tudunk boldogok lenni, tudjuk magunkat úgy megvalósítani itt ezen a földön, akár egyénileg, akár családban, hogy téged kihagyunk a számításainkból. Megvalljuk előtted, hogy úgy el vagyunk foglalva a megéletéssel, a munkával, a családdal, a gyerekekkel, a gondokkal, a problémákkal, hogy nem jut sokszor időnk arra, ami a legfontosabb, a lelkünkre, a lelki táplálékra, a lelkünk gondozására. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy élünk, hogy félünk, hogy mi lesz velünk, mi lesz a holnapunkkal. Félünk attól, hogy talán majd egyszer meg kell halljunk, és mi lesz majd a halála, nem ismerünk a halálra gondolni. Félünk sokszor a kározattól, és nem veszük észre, hogy Krisztusban nekünk bűnbocsánati és üdvösségi lehetőségünk van. Attól, hogy ezt elfogadjuk, és ebből ezzel együtt tudjunk élni. Te segítsél meg, Istenünk, hogyha még nem fogadtuk el a te kegyelmedet, bocsánatodat, nem fogadtuk el az örök életet, amit itt akarsz a számunkra adni, hogy ezt el tudjuk fogadni, és magunkévá tudjuk tenni. Tehát, hogy ezt átéljük, és ebben éljünk. És ha ezt megtapasztaltuk, akkor te adj felelősségteljes életet. Tehát tudjuk felelősségteljesen rendezni a mi életünket. Te adj több együttérzést mások irányába, hogy minél többen megismerjék a te szeretetedet, a te megváltó kegyelmedet, hogy nekik is szabadságot, boldogságot, békességet akarsz adni, üdvösséget. Te add, hogy így tudjunk ezért imádkozni is, ami rajtunk áll tenni is, hogy mások is megismerjék a te szeretetedet Krisztusban. És kérj, te áld meg mindannyiunk életét, hogy minden helyzetben megtaláljuk a fontossági sorrendet, és tudjuk te szerinted berendezni a mi életünket. Te adj felelősségteljes, boldog életet a mi számunkra, családjaink számára. Te áld meg ennek a gyülekezetnek minden egyes tagját. Te légy az özvegyekkel, az árvákkal, te légy a megpróbáltatottakkal. Te adj gyógyulást a betegeknek. Te adj erőt azoknak, akik betegeket gondoznak. Te adj nekik türelmet, szeretetet, hogy szeretettel tudják végezni ezt az erőfeletti munkát. Te áld meg azokat is, akik felelősséget viselnek, hogy bölcsen te szerinted tudjanak dönteni. Te add, hogy azok, akik nélkülöznek, gondokban szenvednek, benned tudjanak bízni, és rád tegyék az ő terheiket, gondjaikat, nyomorúságaikat. És te adj hitet azoknak, akik szeretnének hinni. Te növeld a hitet, hogy hittel rád hagyatkozzanak. És te áld meg ezt a népet, a mi egyházunkat. Te adj megújulás, lelki ébredést a te országod terjedése érdekében. A Jézus Krisztusért kérünk, most is mindörökké. Amen.
Vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük körünkben Barabási Endre, alsó boldog falvai lelkipásztor testvérünket, aki ma közöttünk hirdette Isten igéjét. Köszöntjük őt és Barta Csabát is, aki eljött vele, és most itt vannak körünkben. kívánjuk az Úr áldását az életetekre. Talán van, aki nem tudja azt, hogy az Endre most ugyan Alsóboldogfalvi lelkipásztor, de korábban ő a nagysolymosi gyülekezetben volt lelkész, és ott látogattuk meg őt, ilyen minőségben már voltál is itt közöttünk. Most már egy pár kilométerrel arrébb ment, és Alsóboldogfalván ő a lelkipásztor. Hát ez hány kilométer lehet a két falu között? 10? 10 kilométerre van egymástól a két falu, úgyhogy közel vannak a szolgálati helyek egymáshoz. Most azért is jöttek, hogy elvigyék a gyülekezetünknek az adományát az Alsóboldogfalvai gyülekezetnek. Tudják a testvérek, hogy itt a parókia felújítás során leszereltük a fűtésrendszert, és annak azért még vannak használható részei, és azokat úgy határozott a presbitérium, hogy átadjuk az Alsóboldogfalvai gyülekezetnek, hogy ott a parókián, ahol elég ilyen előregedett cserépkályhák vannak, amiket veszélyesek ezek a kályhák. Én ott voltam, aztán láttam ezeket, szóval nem biztos, hogy azoknak ott kell maradnia. Szóval a fűtésrendszert kell ott felújítani, és ott jó helye lesz ezeknek a radiátoroknak, amik itt voltak, és szeretnénk, hogyha ott ezek beépítésre kerülnének, és ők ezeket most elviszik oda. Most a testvéreknek ezzel kapcsolatban azt hirdetném, hogy ennek a fűtésrendszernek ott a felújítása az elég sok pénzbe kerül, és az az Alsóboldogfalvi gyülekezet egy kis gyülekezet. Most az anyagot már nem kell megvenniük, hát vannak még, amit meg kell venni, de nem minden anyagot kell megvenni. Hogyha valaki szeretne erre a célra nekik adni valami pénzt, akkor lehetséges. Tehát ha valaki tényleg Isten erre indít, hogy adjunk nekik, támogassuk őket, segítsük őket valami pénzzel ebbe a fűtési munkában, illetve a fűtés rekonstruálásában, megújításában, az akár most vasárnap is adhat erre a célra, de ránk következő 2-3 vasárnapon, ha összegyűlik valami pénz, akkor azt el fogjuk vinni, mert november közepén tervezzük, hogy egy kisebb gyülekezeti küldöttség kimegy oda Alsóboldogfalvára, és akkor elvisszük oda nekik azt az összegyűlt összeget. Tehát ha valaki szeretne erre még adni valami támogatást, akkor azt Szilva László testvérünknek kérem, hogy adja oda. Az otthoni gyülekezetet szeretettel köszöntjük, és kívánjuk, hogy az Úr áldjon meg ott benneteket, és munkálkodjon az ő dicsőségére általatok. Hirdetem a testvéreknek a továbbiakat. Jövő héten itt Szegeden lesznek a reformáció heti megemlékezések. Esténként 6 órakor lesz istentisztelet, különböző helyeken. Hétfőn este 6 órakor a Kálvin téren lesz egy istentisztelet. Kedden az evangélikus templomban, szerdán itt nálunk, a csütörtöki napon a baptistáknál, és pénteken a Honvéd téren. Tehát Kálvin tér, evangélikus templom, Újszeged, baptista imaház és Honvéd tér. Most, ha valakinek kell ebből a programból, akkor én most kaptam, és fénymásolunk egy párat, mindjárt valakit megkérek, hogy nem tudom, Gyuri, légy szíves a fénymásolóban, légy szíves egy párat másolni, hogyha valakinek kell ebből a meghívóból, akkor tudjunk adni a kimenetelkor. Szerdán lesz tehát itt nálunk, este 6 órakor az istentisztelet. Kérem a testvéreket, hogy jöjjünk, és szeretettel invitálok mindenkit, hogy vegyünk részt ennek a hétnek a rendezvényein. Nem, őszintén megmondom, hogy vannak mindig néhányan Újszegedről, de nem annyi arcot látok ott, amennyit őszintén szóval szeretnék. Pedig ez, mi arról vagyunk híresek újszegediek, hogy mi ápoljuk a reformációnak az örökségét. Hát ápoljuk. Szóval legyünk ebbe is élenjárók. És ha tud valaki, és van ideje, és fontosnak látja ezt, akkor kérem, hogy jöjjön ezekre az esti alkalmakra. Ez a jövő hétnek a programja. Na most a esti rendezvények miatt hétfő ifjúsági óránk elmarad. a keddi bibliaóránk is elmarad. Viszont szombaton az imaórát megtartjuk a szokott időbe, és a kismamakör is megtartásra kerül kedden délelőtt, 10:30-kor. Tehát ez a két alkalom meg lesz, szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Ami problémás, az még az énekkar. Mert pénteken este van ugye a Honvéd téren a reformáció heti záró alkalom, úrvacsoraosztással, és az biztos, hogy nem fog véget érni 7 óráig. Most az Ordasi Péter testvérünk azt kéri az énekkari tagoktól, hogy éppen az időpont, az énekkari találkozó időpontjának egyeztetése miatt maradjanak most itt egy kicsit az imaterembe, vagy akár itt, én azt mondom, inkább itt bent a templomba. Az énekkari tagokat kérem, hogy maradjanak itt, és egyeztessék, hogy most akkor pontosan mikor tudnának összejönni az énekkari próbára, mert a próbát meg kell tartani feltétlenül. Nem, az nem maradhat el. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy a jövő vasárnap az Úrnak szentasztalát megterítjük. Tehát úrvacsorosztás lesz a gyülekezetünkben is. Aztán pedig az utána következő héten lesz a gyülekezetünknek a szokásos nyílt hete, aminek a programját hátul megkaphatták, meg megkaphatják a testvérek. Kérem is, hogy vigyék ezt a programot magukkal, érezzék magukat meghívottnak minden estére, és még inkább azt kérem, hogy hívogassunk másokat ennek a hétnek a rendezvényeire. Osztogassuk ezeket a meghívókat, viseljük a szívünkön ezt az ügyet, mert úgy vélem, hogy mindenkinek, aki ide jön, estéről estére hasznos és építő lesz ez a részvétel. Úgy gondolom, hogy Isten használja ezt a hetet, eddig is elég sokan fordultak meg itt a gyülekezetünkben, és jó lenne, hogyha ez most is így lenne ezen a héten. Tehát a nyílt hétre gondoljunk előre imádságban is, vigyük a meghívókat, magunk is iktassuk be a programunkba ezt, hogy jöjjünk és vegyünk részt ezeken az alkalmakon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, most a záró éneket énekeljük, ami a 421. ének. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének tanítására. 421. dicséret. Énekeljük el mindegyik versével, vagyis mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: Tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár reám.